Olyan csodálatos dolog, mennyei édesatyánk, bekapcsolódni a mennyei seregek éneklésébe is itt a földön, a menny levegőjéből valóban magunkba lélegezni. Hiszen ezen a földön olyan mérhetetlen hiánya, szentség, a tisztaság, az elegyítetlenség. Köszönjük, hogy mégis te, aki szent vagy, lehajoltál hozzánk ebbe a szentségtelen világba is, és azzal a csodálatos hatalommal és szeretettel végezted és végzed a te mentő, lélekmentő munkádat, hogy bennünket, szentségtelen embereket mégis elválasztasz, elkülönítesz a magad számára, hogy szentek legyünk, amilyen vagy. Kérünk téged, hogy hagyd legyen ez a reggeli áhítat alkalom arra, hogy mélyebben és teljesebben, tisztában és világosabban lássunk téged és lássuk önmagunkat, hogy a te világosságodban, fényedben, dicsőségedben mi magunk is megtisztulhassunk azáltal a csodálatos kegyelem által, amelyet Jézus Krisztusban megmutattál, beteljesítettél, és lelked által számunkra is valóságá tettél. Köszönjük a drága áldozatot, és köszönjük, hogy nem veszendő holmin, hanem a te bárányod drága vérén váltottál meg bennünket, ami hiába való életünkből. Kérjük, hogy hagyd legyen szent ez az advent számunkra is, hagyd találd örömödet bennünk, a te népedben, hagyd tudjunk úgy élni, hogy ez a te számodra is örömöt jelenthet. Kérjük mindezt bizonyosságunk, reménységünk és hitünk alapján Jézus Krisztusért, megváltónkért, küld el lelkedet és tedd ezt az alkalmat Isten tiszteletté. Amen. Örömmel olvasom most számotokra azt az ígét, amit bizonyára ti magatok is olvashattatok ezen a mai reggelen. A Bibliaolvasók kalózunk rendje szerint Péter apostol első levelének az első fejezetéből, 13. verstől. Elolvasom ezt a szakaszt, bár olyan gazdag, hogy azon kellett küzdenem, hogy mit nem mondjak el belőle, vagy mit kell elmondanom. De felolvasom most így egészében is, az első feléről szeretnék döntően szólni. Így hangzik ez a csodálatos kijelentés. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személy válogatás nélkül ítél meg mindenkit, cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok, mint engedelmes gyermekek, Ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Nem tudom, hogy ki, hogy van vele, egy picit az érzéseimmel is próbáltam az ének alatt arra figyelni, hogy vajon hogy énekeljük ezt a ma reggeli éneket Isten szentségéről, de ez egy himnusz, és hogyha egy himnuszt az ember énekel, akkor abban úgy az egész valója talán megmozdul, megrendül. Én ezt az éneket mindig így érem meg, így élem meg, így éneklem, mint egy himnuszt Isten szentségéről, arról a csodálatos valóságról, amit egyedül az ő szemével kapcsolatban látunk és valhatunk. És olyan nagy dolog, amikor mi tudunk tényleg ilyen himnikusan, ilyen hódolattal odaborulni ő elé. Most tegnap a Julianás gyerekek előtti szolgálatban, meg ennek a hétnek a reggeli áhítatainak a szolgálatában, amit ilyenkor kézbeadva megírunk nekik. Ők hallanak ilyenkor reggelente, arról a hódolatról volt szó, amiben meghódolni Isten előtt mérhetetlen ajándék, és milyen kevesen vannak, akik ezt megélik valóban, őszintén, szabadon, és mennyire nagy ajándék ez, amikor mi így tudunk élni. Azt kívánom itt most mindenek előtt, hogy ez a hódolat megjelenjen bennünk itt az adventben, és ennek a hódolatában tudjunk élni. Hiszen amit itt olvastam, meg olvasunk, meg amiben haladunk ebben a levélben, hódolatra indító. Egy csodálatos kijelentés ez. Ugye így kezdít Péter, így folytatja ezt a szakaszt, ugye tördelésre, nyilván nem így volt a levélben, ahogyan mi ezt olvassuk, ezért tehát visszautal valami hatalmas dologra, és ahogyan az egész levél elindul, ebben nem véletlen, ahogyan ezt elmondja, hiszen egy hatalmas ajándékról beszél Péter, ami átjárja a szívét, amit elnyert ő is, és amit elnyertek azok is, akik egészen különös módon kiválasztottak, kegyelemből, Isten kiválasztásának részesei lettek, mégpedig nem is akármire, hanem az üdvösségre, az Istennel való örök közösségre, a szabadságra, arra a csodálatos, véget nem érő ajándékra, amit Isten elkészített. És arról beszél Péter itt előtte nyilvánvalóan, hogy ezen örvendezik az, aki ezt elnyerte, hiszen ennél nagyobb örömöt nem lehet találni, és miközben örvendezik, nyilván sokféle kísértés között néha meg-meg szomorodik is, sokféle támadás, de sokféle bizonyosság között éli ezt az életet, hiszen tudjuk, hogy olyan dolognak lettünk részesei, és ezt Péter el is mondja, amiben a proféták és az angyalok betekinteni szerettek volna, mi pedig részeseivé lettünk Jézus Krisztusban. És az az üdvösség, amit Isten elkészített számunkra, az az örökség, amely a miénk lehet, így mondja ezekkel a jelzőkkel, hogy el nem múló, szeblőtlen, hervadhatatlan örökség, ez ott fent van, tartva, mennyben számunkra, egészen bizonyos, hogy ott van. És ami még csodálatos, ehhez tartozó bizonyosság, hogy minket pedig, akiket erre az üdvösségre elhívott, minket pedig az ő hatalmával őriz meg erre az örökségre. Úgyhogy olyan garanciákat, olyan bizonyosságokat nyerünk el, amelyek mindenestől megváltoztatják a szívünk, az életünk egész hangoltságát, hiszen ebben van részünk, Isten hatalma őriz, ezért leszünk részesei ennek az üdvösségnek, amikor majd odaérünk, célhoz érünk. És ennek is, hogy célhoz érünk, ő a csodálatos garanciája. Ugyanakkor, amikor elmondja ezt Péter is, és a szíve tele van ennek az örömével, azt is elmondja, hogy nem csak kiválasztottak vagyunk, nem csak üdvösségünk van, amire az életünk iránya csodálatos módon irányulhat, hanem egyben ezzel együtt értelemszerűen ehhez mérten rendeltetésünk is van. A kiválasztott embereknek, a célra tekintő embereknek nagyon komoly rendeltetésük van. És ebből a rendeltetésből most néhány dolgot hagy emeljek ki, amit itt elmond Péter. Nagyon különös az első, amiről Péter ír, ezt mondja, ezért tehát, miután ez a tiétek, elméteket felkészítve legyetek józanok. Nagyon érdekes és izgalmas az, amikor az igében azt olvassuk, hogy mennyire fontos az, ami itt benn történik velünk. Ugye maga a megtérés újszövetségi kifejezése is beszél az értelmünknek, az elménknek, a gondolkodásmódunknak a megfordulásáról, a megváltozásáról. És ez nem azt jelenti, hogy önmagában az értelmünk változik meg, de alapvetően azt jelenti, hogy egy más gondolkodás jelenik meg. Erről beszél Péter is, és azt mondja, hogy fel kell készíteni az elménket egy józan gondolkodásra, egy józan belátásra. Mit jelent ehhez? Nagyon leegyszerűsítve igyekszem ezt most mondani. Azt jelenti, hogy az ember akkor tud józanul gondolkodni, hogyha a gondolatait nem alapvetően nem más, hanem az isteni kijelentés hatja át, ami itt van a kezünkben, ami az Isten akaratának, az Isten kijelentésének a valósága. A Szentírás, a Biblia. Amikor mi igazán logikusan gondolkozunk, akkor mi logos szerint gondolkodunk, az Isten igéje szerint gondolkodunk. Akkor tudunk józanul a világról, a világ valóságáról gondolkodni, hogyha az Isten kijelentése alapján gondolkodunk erről, mert ennek a világnak a megértéséhez nincs teljesebb, nincs nagyobb, nincs valóságosabb forrása megértéshez, mint Isten kijelentése, aki maga alkotta, aki maga terveit benne végbeviszi. Mérhetetlen szegénység az, amikor mi az ige nélkül okoskodunk, amikor az Isten kijelentése nélkül, Isten nélkül elemezzük és vizsgáljuk a világot. Nagyon furcsa és nagyon zavar dolgokra jutunk el. Nem kell nagyon magyaráznom, hogy ez mit jelent manapság, meg egyáltalán az emberiség története során. Tehát amikor mi logosszerűen gondolkodunk, akkor gondolkodunk logikusan, az Isten igéje szerint, és igazán arra van szükségünk, hogy ebben a józanságban tekintsünk mindenre, amit ő mond erről a világról. Aki nem ismeri az igét, aki nem igazán érti az igét, aki nem ezzel tölti meg a szívét, akinek nem ez hatja át a gondolkodását, akinek nem ez van a homlok terében a gondolkodásának, az félreérti a világot. Az félreérti az eseményeket, félreérti a saját személyét, a szerepét, félreérti a dolgokat. Az értheti világosan, aki igazán az ige alapján ért. Péter arra hívja fel a gyülekezet tagjait, a hívő testvéreit, és hív fel bennünket is a lélek által, hogy józanná váljunk, józanul készüljünk fel, mindarra, ami vár ránk, mindarra, ami következik, és ebben a józanságban járjunk. Vajon, és ez egy kérdés most mindjárt számára, milyen készültségünk, milyen felkészültségünk van ezen a téren? Vajon mennyire készítjük az elménket erre a józanságra? Mennyire vagyunk részesei annak a kijelentésnek, amit Isten az ő szavában elénk adott? Mennyire élünk ennek az ajándékával? Mindig kérdés, mivel indul egy napunk? Mit hallgatunk először, mit olvasunk, mit veszünk kézbe először, mi az, ami áthatja a gondolatainkat. Együtt voltunk éppen néhányan egy beszélgetésben nem olyan régen, és valamelyik társunk azt fogalmazta meg, hogy amikor az újságokat kezdte böngészni, amikor oda volt téve elé egy nap kezdetén, akkor abból az újság böngészésből az fakadt, aki bejött először, annak torkának esett. És így fogalmazta majd, hogy nem, mert mi fakad abból, amit elolvasunk az újságból. Fölidegesítette magát azon, ami volt, ami van, ami a hírekben jelen van, és utána az ember már olyan, mintha ha már eleve elhangolódott volna a lelke, a szíve. Vajon mivel kezdjük mi? Áthat bennünket valóban az ige? Ezért nagyszerű, itt vagyunk, ezért nagyon jó, amikor egy ilyen kedreggelen is, de bárcsak minden nap így lenne, ezzel indulnánk, és komolyan felkészülnénk erre, és ebben, ezáltal. Vajon milyen a felkészültségünk? Ez egy olyan komoly feladat. Ez a hívő élet rendeltetése is, hogy felkészültél lenni az igében, józan elmével készülni a holnapra. Ez lenne a legfontosabb feladatunk. Ez a kiinduló pont. Olyan bátorító volt egyszer, amikor valakinek a bizonságtételéből olvasva ezt hozta elém Isten, hogy ez a mondata ugye a jánosi prológusnak, a János Evangéliumnak, hogy kezdetben volt az ige, ez egy életre szól, után Lütinek olvastam a bizonságtétel magyarázatában, hogy kezdetben az ige, ez az emberi élet igazi origója. Tehát ha így van, hogy kezdetben az ige, akkor általában a dolgok jó irányba mennek. Ha nincs ott kezdetben az ige, már pedig ott van, csak mi nem veszük ugye igénybe, akkor sok problémának nézhetünk elébe. Adja Isten, ez a mai nap ennek az igének a fényében is mássá váljon. A második különös megbízatás, rendeltetésünk szerinti megbízatás, amiről beszél itt Péter, teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Milyen csodálatos adventi üzenet ez. Tehát Jézus Krisztus megjelenéséről beszél. Nem csak arról, hogy megjelent és eljött értünk, és megtette azt a csodálatos dolgot, hogy megváltott bennünket, hanem el fog jönni. És mi arra készülünk, hogy eljön Jézus. Ez a mi életünk igazi céltudatossága. És az ő megjelenésére készülve olyan csodálatos, amit elmond Péter, betölthet bennünket egy bizonyos reménység. És ez a bizonyos reménység nagyon-nagyon fontos, mert ebben a világban Péter is tudta, a környezete is tudta, azok a szétszórtságban élők is tudták, és mi is tudjuk, hogy mennyi minden bizonytalanít el bennünket, mennyi minden külső és belső tényező bizonytalaníthat el bennünket, hívő embereket is. Ezért, azért, így és úgy mindenki tudná mondani, hogy mi az ő életében a bizonytalanságnak az alapja vagy a forrása. Rengeteg bizonytalanság van. Nem is szólva el a járvány helyzetről, amit részben már valamilyen tapasztalati tőkével másként látunk, vagy szemlélünk, de közben azért mégis sok bizonytalanság van benne. És sok mindent mondhatok egyebet is, vagy híreket hallva, vagy nem hallva látjuk, hogy geopolitikai ügyekben, vagy éppen lokálisan itt nálunk most milyen politikai kilátások, vagy milyen dolgok következnek. Rengeteg bizonytalanság. Péter arról beszél, hogy nekünk, hívő embereknek van bizonyosságunk. Bizonyosságunk, teljes bizonyosságunk, és nagyon fontos ez a szó, ez a teljes, ez abból fakad, hogy tudjuk, kitől kapjuk, tudjuk, hogy ő mit ad, teljes bizonyosságunk van, reménységünk van, mégpedig abban, hogy Jézus Krisztus, amit elvégzett a kereszten, az fedezet. Az fedezet, tökéletes fedezet a múltra, tökéletes fedezet a jelenre és a teljes jövőnkre nézve is. Jézus Krisztus áldozatában, Isten szeretetében, amit benne megmutatott, minden fedezetünk megvan a jövőre. És amikor majd megjelenik, ez egy csodálatos dolog, amikor Jézus Krisztus eljön, az Úr megérkezik, olyan csodálatos ezt olvasni, újra kegyelmet kapunk. Kegyelmet kapunk. Erről beszél Péter, ennek a bizonyosságáról. Ő, aki eljön ítélni élőket és holtakat, és mi ezt valljuk a hitvallásunkkal, remélem hisszük is, hogy eljön és ítélni fog valóban, mi, amikor elérkezik, újra kegyelmet kapunk. Hedebri Káti olyan szépen mondja ezt, amikor azt mondja, hogy felemelt fővel várjuk ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb Isten ítélő szék elé állott értünk. Mi felemelt fővel várjuk, és nem azért, és tisztában teszi ezt itt Péter, mert mi makulátlanul fogunk odaérkezni önmagunkért. Éppen ellenkezőleg. Amikor azt mondja, hogy újra kegyelmet ad, ez arról beszél, hogy a kegyelme tökéletes és teljes. És a kegyelem nem csak arra vonatkozik, hogy a múltban lévő bűneinket elfedezte, hanem a jövendőnkre nézve is. Ez a kegyelem elég. És amikor megérkezik, újra kegyelmet kapunk. Azt mondja, teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Teljes bizonyossággal reménykedjetek ebben a kegyelemben. Mert a kegyelmes Úr érkezik meg. És ez azért nagyon fontos, mert az is bizonytalanság sokszor a hívő emberben, hogy vajon én hogy tudom végigcsinálni? Vajon elég lesz az, amit én beleteszek ebbe? Vajon jó csinálom én ezt végig a hívő életen? Igazán jó hívő élet? És természetesen a következőkben majd szól erről is Péter, hogy nagyon fontos tudatosan élnünk hívő és szent életet, de nem bizonyítanunk kell folyamatosan. Nem abba kell görcsölnünk állandóan, hogy hogy tudjuk bebizonyítani, vagy hogy lehet ezt elérni. Elége mindaz, amit teszek, amit hiszek? Mennyi ilyen bizonyítani vágyó ember van, aki tele van ebben a görccsel, tele van ezzel a görccsel, hogy valahogy meg kell mutatnom. Embereknek is ez a leginkább kérdéses dolog, de nyilvánvalóan emberek előtt kell élnünk hívő életet. De meg kell mutatnom valahogy Istennek is, be kell bizonyítanom. Mit tudok még ehhez hozzátenni? Hogy tudom ezt megvalósítani? Elége mindaz, amit majd végigviszek. Péter azt mondja, hogy Isten hatalma őriz, és azt mondja, hogy amikor eljön Jézus, kegyelmet ad. Emlékszem egy egyetemi biblia körre, ahol meghívtak szolgálni, és a téma egészen más volt, és aztán előhozták a kiválasztás kérdésének, meg a kegyelmi kiválasztás kérdésének az ügyét, és emlékszem arra a lányra, aki amikor véget ért, könnyekkel a szemében mondta el, hogy amit most megértett, hogy mit jelent ez a kegyelem, hogy mit jelent ez a kegyelmi kiválasztás, ami életre szóló valóság. Könnyével, nem küszködve, hanem tényleg megrendülten mondta, hogy olyan mély volt ez a ez a felismerés, mint amikor először Jézus Krisztussal találkozott, valóban személyesen, mint a megváltójával, amikor ő megtérhetett. Mert tele volt az élete folyamatos görcsel. Mindig az volt a kérdés, hogy fogom tudni megcsinálni. És amikor Isten fölragyogott számára, így, mint kegyelmes Isten, egyszerűen megrendült vele, hogy szabad vagyok. Hogy szabadon tehetem azt, amit rám bízott az Úr. Hogy nem görcsökből fakad ez, hanem ebből a bizonyosságból, ebből a teljes bizonyosságból, hogy engem szeret az Isten. És akkor is, és annak ellenére, és mindvégig szeretni fog, hogy én olyan vagyok, amilyen. Teljes bizonyossággal reménykedjetek. Micsoda feladat ez, ha lehet így mondani most. Az első az, hogy készüljünk fel józanul az elménkkel. A másik, hogy reménykedjünk, teljes bizonyosság. És itt a harmadik. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Mert Péter arról is beszél, hogy nem csak ennek a bizonyosságában kell élni, hanem annak a tudatosságában is, annak a gyakorlatában is, hogy mindeközben én arra törekszem, és az az életem örömteli vágya, hogy engedjek az én atyámnak, mint engedelmes gyermek. És ha megfigyelitek, itt sem az a kérdés önmagában, bár erre a fókusz erre esik, hogy mit teszünk. De az alapkérdés az, hogy kik vagyunk. Ez az alapkérdés. Gyermekek vagyunk, akiknek atyjuk az Isten. Mi Isten gyermekei vagyunk. Ezt a viszony, ezt megélni, ő a mi atyánk. Mi pedig a gyermekei vagyunk. Micsoda kapcsolat ez, ha ennek a titkait egy kicsit mélyebben megértjük. Annak a atyának vagyunk a gyermekei, aki annak ellenére, azzal együtt, hogy mit produkáltunk vele szemben, hogy milyen lázadásban voltunk, hogy mit tettünk korábban, hogy milyen vágyakkal éltünk, szeret. És Jézusért megbocsátott, drága véren megváltott, megtisztított bennünket, gyermekévé tett bennünket. Mi gyermekek vagyunk. Emlékszem, hogy talán egy évvel ezelőtt történt, hogy a legnagyobb unokánk, aki egyik reggel úgy ébredt fel, hogy elkezdte sorolni azt, hogy kik szeretik őt, és akkor annyira megérintette ez a legnagyobb lányunknak a kisfia ő, hogy elküldte, van egy ilyen családi csoportunk, én másként látom, mint azok, akik ebbe a technikai világban egészen benne vannak, én egy mélységig nem ebben vagyok, de hazaértért a legkisebb lányunk, és ő hallgatta ezt, mert elküldte, volt egy pár mondatos szó erről, és akkor elsorolta, hogy mindenki szereti őt. És ahogy felsorolt a neveket, hogy anya, apa, testvére, a papa, a mama, és a nagybácsik, nagy mindenki, de a végén azt mondja, hogy valahogy így fogalmazta, hogy mindenki szeret engemet. És ragyogott az arca, így ébredt föl. És tulajdonképpen ebben a szeretet valóságban a lényeget mondta el. Azt mondta el, ami a legnagyobb dolog az ember életében, hogy szeretve vagyok. Hogy vannak, akik szeretnek, akikhez tartozom, és milyen csodálatos dolog, ami ezt alapvetően tudjuk, és ebből a szeretetből fakad az, amit teszünk, mert Isten gyermekei vagyunk, ez elkötelez minket természetes és értelemszerű engedelmességre. Persze nem tűnik annak mindig, mintha ez természetes és értelemszerű lenne, pedig az, ha a mi atyánk, akkor mi örömmel és szeretettel azt tesszük, amire ő indít, az ő szavában. Amire ő indít bennünket az ő kijelentésében. És azt mondja Péter, hogy mit ne tegyünk? Ne tegyük azt, amit korábban tettünk, hogy a vágyaink vezéreltek bennünket. Tegyük azt, amire most indít Isten minket, hogy az ő vágyai vezéreljenek minket. Ne a mi vágyaink, hanem Isten vágyai vezéreljenek. És azt mondja Péter el, hogy ez a tudatlanság ideje volt, amikor igazán a bűn állapotában, az istentelenség állapotában mi nem tudtuk igazán, hogy mit jelent az Istennel való kapcsolat. Sőt, éppen az ellenkezőjének a tudatában éltünk. De most már tudjuk, mit jelent. És ebben a csodálatos felismerésben és ajándékban mi tudjuk, hogy mi az, amit ő, az ő ajándékaképpen elkészített, és mi az a vágy, amivel ő bennünket is ebben a vágyban részesíteni akar, hogy azt tegyük valóban, ami az ő vágya. A bűn bűnszül, ez a természete. És ez így volt. A gondolatok erről beszéltek, a vágyaink erre irányultak, de amikor Isten újjászül bennünket, amikor megtérünk, amikor megváltozik a gondolkodásmódunk, amikor ez az új kapcsolat határoz meg bennünket, akkor ebből fakad, értelemszerűen azt szüli, ami ebből fakad, ha mi valóban ebben vagyunk. Ahogyan gondolkodunk, ami bennünket betölt, ami a miénk, az lesz az élet gyakorlatunk is. Az jön ki belünk, ami bennünk van. Az nyilvánul meg, ami igazán minket meghatároz. Mert hogy most már másképpen gondolkozunk, másképpen vágyódunk, másképpen élünk is. Ez a természetes, ez az új természet szerinti élet. De nem szabad elfelednünk azt, hogy a korábbi vágyak megjelennek újra és újra. Megjelennek, és ezekkel szembe kell fordulni. Ezeket néven kell nevezni, ezeket el kell hagyni. Ezek voltak bennünk természetszerűen, de ezek ma már nem természetszerűek. Az Isten gyermeki életnek nem természetszerű részei, sőt, ez a lázadó természetnek természetszerű részei, ezért nekünk erre nemet kell mondani. Ezek idegenek. Ezeket el kell utasítani magunktól. Akkor, ha valóban józanul gondolkodunk, és ha valóban ellenállunk. Jézus Krisztus, amikor elhívta az őveit, azt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, és ismerjük ezt a mondatát Jézusnak, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Tagadja meg magát, ezt a régit. És hogy kell ezt tenni? Ahogyan Bonhoeffer olyan egyszerűen, zseniálisan mondja, úgy, ahogyan Péter tette a tagadáskor. Mit tett Péter a tagadáskor? Ezt a mondatot kimondta, nem ismerem azt az embert. Ez a tagadás. Csak hogy mi nem Jézus tagadók, hanem mi önmegtagadók vagyunk. Mi nem őt tagadjuk meg, hanem őt vállaljuk, mert ő vállalt minket. Mi Jézust követjük, ezért magunkat tagadjuk. És azt mondom, nem ismerem azt az embert. Azt az embert, aki olyan, amilyen, jól tudom, hogy milyen, azt nem ismerem. Nem akarom érvényre engedni jutni, és nem is engedem érvényre jutni. Meg kell tennünk ezt naponta, ez a feladatunk. Tagadjuk meg magunkat, de ne tagadjuk meg Jézust. Tagadjuk meg magunkat, és kövessük Jézust. Ne a régi vágyaink, hanem az új vágyak töltsenek el bennünket. És a következő kérdés foglalta ennek, ezért mondja így, mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásatokban. Erről is csak erről is érdemes lenne beszélni. Tetőtől talpig. Minden részletében, minden időben, minden helyen, minden módon, egész magatartásatokban, nem félig meddig, nem csak itt, ott, ahol éppen úgy gondoljuk, hogy meg kell mutatni ebből valamit, hanem egészében szentek legyetek, mert én szent vagyok. Isten tulajdonságára mutat mindez, az ő szentségére. Ő ráutal, ő maga. Azt mondja, hogy ilyenek legyünk, amilyen ő, és úgy éljünk, ahogy hozzá méltó. Ez a rendeltetésünk, és ez azért nagyon fontos, mert nem az a mérce van előttünk, hogy milyenek az emberi szentség jelei, hogy figyeljük meg az embereknek, hogy milyen a szentségük, és akkor kövessük őket, hogy változzunk meg valahogy úgy, ahogyan a környezetünkben a szentek élnek, úgymond. Nem ezt mondja, azt mondja, hogy nekünk az Isten szentségéhez kell igazodnunk. Ebben kell valóban megújulnunk. És ez a szentség csodálatos magasztosságot, tisztaságot, erkölcsi tökéletességet jelent. A Szentírás szóhasználata szerint ez Isten lényének a foglalata. Tulajdonképpen ez az alaptulajdonság, hogy ő szent. Ez a lényegi összetevője az ő lényének. A szentség Isten koronája, ezt teszi tökéletessé Isten minden tulajdonságát. Az, hogy ő mindenható, hogy minden tudó, hogy mindenütt jelen való. Tulajdonképpen ezt foglalja egyben a szentsége is, ami felülmúlhatatlanná teszi ezt. És egyébként izgalmas és érdekes dolog felfedezni, hogy ez a jelző áll leggyakrabban az ő neve előtt. A teljes Szentírásban, nem véletlenül. Ő szent. És az elvárása ránk nézve is, hogy mi is szentek legyünk. Elfogad Jézusért, de az ő mércéje a szentség, a gondolkodásunk, a jellemünk, a magatartásunk, a tulajdonságaink és a cselekedetünk tekintetében. És szentek legyetek, mert én szent vagyok. Egyértelműen elegyítetlenül, elkülönítettem az ő számára. Nagyon nagy szükség van erre a felismerésre. Nagyon nagy szükség van ennek a megértésére és a megélésére. És ez egy közösségi ügy, hogy közösen azzá legyünk. Isten számára elkülönítettek, tiszták, valóban hozzá igazodók. Ez egy ajándék és egy feladat is egyben. szentek vagyunk, mert azok lehetünk, ahogy a Pál is megszólítja a Korintusban, vagy bárhol élőket a Korintusban élő szenteknek írja, azok vagyunk, hát legyünk azok. És még csak három utalás, és igyekszem csak érinteni ezt, három könyv ajánlása, lehet ilyet mondani most. Az egyik Calviné, az institúció, nagy falat ez, úgyhogy nem tudom, hogy ki hogyan fog ebbe bele, de érdemes a szentség kapcsán is olvasni ezt, ebből majd néhány idézetet is hagy mondjak. Aztán a másik, amit ajánlanék szeretettel esetleg olvasásra, nem biztos, hogy mindenki könnyen hozzájut, ez John Charles Riley-nak a könyve, aki egy 19. századi anglikán evangéliumi püspök volt, Liverpoolnak az első püspöke. Az angol puritán teológiát fejti ki a szentségről szóló könyvében, nagyszerű könyv. Jerry Bridges nevét is talán többen ismerik, esetleg olvastak már az ő könyveiből, a törekvés a szentségre, ez egy nagyszerű könyv, ajánlom szeretettel. Calvintól pedig csak néhány gondolatot hagy idézzek, ez csak egy ilyen ajánlásom. Olyan szépen mondja, és szeretném ezt úgy a szívünkre helyezni, mert ennek a szentségnek az igazságát tárja fel ő is. Azt mondja, értelmetlenség azt állítani, hogy valahol tűz van, amikor annak sem lángját nem látjuk, sem melegét nem érezzük. Ez nagyon egyszerűen azt fogalmazza meg Calvin, hogy nem az a lényegi dolog el, hogy mit mondunk a szentségről, hanem az, hogy ennek milyen módon jelenik meg a valósága közöttünk. Tehát beszélünk arról, hogy valahol tűz van, ott van Istennek ez a tisztító, valós szentsége, de közben nem látjuk a lángját és nem érezzük a melegét, akkor ez egy beszéd, ez egy hiába való beszéd. Nekünk lehet ezt megtapasztalni, és lehet ezt éreztetni. Nem az élvezés és nem a szomorkodás a kiszabott célunk, hanem a cselekvés, hogy minden holnap messzebb találjon, mint a ma. Ilyen szép ez, milyen egyszerű. Minden holnap messzebb találjon, mint a ma. Hogy előbbre lépjünk. Hogy tovább lépjünk. Mivel Isten a mi atyánknak tüntette fel magát, a legnagyobb hálátlansággal kellene magunkat vádolni, ha mi viszont az ő fiainak nem mutatnánk meg magunkat. Mivel Jézus Krisztus az ő vérének fürdőjével megtisztított bennünket, és ezt a megtisztítást a keresztség által közölte, nem szabad új mocsokkal beszennyezni magunkat. És itt sorolja, hogy mit és hogyan a Isten templomaként megélt testi életünkben mit és hogyan tegyünk, és így fogalmazza meg a végét. Ezek, mondom, az élet helyes berendezésének legerősebb alapjai, amelyekhez hasonlókat hiába keresünk a bölcsészeknél, akik az erény ajánlása alkalmával sohasem emelkednek az ember természetes méltósága fölé. Mert hogy az a szentség, amiről itt szó van, nem az ember természetes méltósága, hanem az e fölött lévő csodálatos új természet méltósága. Már az is nagy dolog, hogy mi Istennek vagyunk szentelve és ajánlva, hogy ezen túl, ez egyik vezető gondolat az én gondolataimban most már mondhatom egy évtizede, már az is nagy dolog, hogy mi Istennek vagyunk szentelve és ajánlva, hogy ezentúl mindent csak az ő dicsőségére gondoljunk, beszéljünk, tervezzünk és tegyünk. Szent dolgot ugyanis nem lehet az Isten ellenében elkövetett különös sérelem nélkül istentelen célokra használni. Ezt még egyszer hagyj idézzem, nekem ez egy vezető mondata az életemben, a gyülekezeti szolgálatunk tekintetében is, amikor így mondja, ezentúl mindent csak az ő dicsőségére gondoljunk, beszéljünk, tervezzünk és tegyünk. Hát ezt kívánom most minnyájunknak, hogy ez valóság lehessen, mert ezt mondja az Úr, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy lehet az életünkben egy nap valóban már a tegnapnak a meghaladása, hogy nem kell ugyanott tartanunk, ahol tartottunk tegnap vagy tegnap előtt. Köszönjük neked, hogy te arra a célra irányítod a figyelmünket, ahol olyan csodálatosan és dicsőségesen elkészítetted a te kegyelmedet, és ezért nem görcsök és nem félelmek vezetnek minket, bár szent félelemmel, és valóban alázattal futjuk meg a pályánkat, hanem ott lehet a szívünkben az a csodálatos szabadság, hogy miatt a gyermekeidként valóban élhetünk tiszta, szent életet. Szeretnénk, Úrunk, így élni. Szeretnénk, hogyha nem csak a látszata lenne ennek, hanem ez tapasztalható lenne az életünkön keresztül, és örömödet találnád ebben. Szeretnénk kérni téged, hogy szentelő munkáddal munkálkodj bennünk, és segíts bennünket, hogy valóban mindent úgy gondoljunk, úgy tervezzünk, úgy tegyünk, ahogyan az a te dicsőségedre való, ahogy méltó a te gyermekeidhez. Segíts meg bennünket itt az egyház kerületben, az egyház kerület vezetésében, hogy ez vezessen bennünket, hogy szent életet élünk, szent dolgokkal foglalkozunk, és szentül tesszük ezt. Hogy csak a tiéd akarunk lenni. Csak azzal akarunk valóban foglalkozni, ami tőled való. És csak úgy szeretnénk ezt tenni, hogy méltó hozzád. Kérünk téged, segíts ebben, és áldj meg ebben az adventi időben, hogy elcsendesedve te legyél az első, hogy meghódolhassunk előtted, hogy rád tekinthessünk napról napra, és hogy amit ránk bíztál, boldog örömmel elvégezzük azt. Kérjük ehhez a te vezetésedet, kérjük a bölcsességedet, kérjük az erődet, kérjük az áldásodat. Szeretnénk újra odaadni magunkat neked, elengedni a régi vágyakat, és betöltődni a tieiddel. Kérjük, munkáld ezt bennünk, végezd ezt el szent lelked által, Jézusért, megváltónkért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.